A beszélgetés apropója egy nagyon szomorú esemény. Május 13-án orosz dróntámadások érték Kárpátalját, és köztük Ungvárt is, ahol ugye ön lelkipásztorként szolgál. Ezért kérdezem most önt, hogyan élte meg ezt a napot, hol volt május 13-án, amikor mondjuk a légvédelmi jelzések érkeztek, hogy ideje óvóhelyre menni az ungváriaknak?
Az az igazság, hogy Isten tiszteletek után voltam, és éppen az egyházaknak az újra regisztrációjával foglalkozunk, mert nagyon nehéz a lelkészeket védeni háború idején, tehát úgy telt el 4 esztendő, hogy a lelkészeket bármikor be is hívhatták, és hát egy olyan 500 lelkész azért ott van a fronton, tehát nem csak a mi egyházunkból, hanem a többi egyházokból, és éppen ezeknek az alapszabályoknak az intézésével foglalkoztam, amikor hívtam a hölgyet, aki ott dolgozik a vallásügynél, és ő azt mondta, hogy hát sajnos nem tud foglalkozni a dologgal azért, mert mindenkit kikergetnek, mert látták, hogy jönnek a drónok Kárpátaljára. Egyébként ez nekünk nem új dolog, mert Kárpátalján már voltak találatok, és Ungvártól mindössze egy ilyen 25 kilométerre van egy Perecseny nevezetű település, ahol találat volt, és a hívek onnan járnak hozzánk. Úgyhogy ez igazából már ott volt, nem messze tőlünk. Ami pedig Ungváron történt, az egy olyan 2,5 kilométerre történt tőlünk, úgyhogy lehetett hallani, amikor becsapódott, és lehetett látni a város felett, ahogy elrepül ez a drón. Nagyon sok felvételt készítettek, nem szabad készíteni felvételeket, ezért nem nagyon mutatják meg, mert ugye be tudják akkor azonosítani azt, hogy eltalálták a célt, vagy nem. Úgyhogy igazából ilyen kicsit hírzárlat van ezzel kapcsolatban, csak ugye megjelenik mégis az üzenet, hogy találat ért bennünket. Mi erre készek voltunk, az az igazság lelkileg, mert talán, hogyha ez az első napon történik velünk, akkor jobban meglepődünk, de így már mindig benne van a pakliba, hogy igazából bármikor megtörténhet. Úgyhogy azon a napon, nem tudom, hát ott 24 óra leforgás alatt legalább 7-szer volt riadó, és ilyen hosszan tartott, mire hát javarészét levadázták azért, vagy ilyen elektronikai eszközökkel egyszerűen lebénítják, és akkor ezek lefottyannak, ezek a drónok. De ugye ezek rengeteg robbanóanyagot tudnak magukkal hordani, ezek fejlődtek a háború elejé óta, úgyhogy rettenetes nagy robbanást, rombolást tudnak készíteni. Úgyhogy így van. Tehát mi minden nap készen vagyunk arra, hogy úgy fekszünk le, hogy lehet, hogy nem fogunk felkelni. Ugye eddig óták a Kárpátalját, ugye lehet ilyen összeesküvés elméleteket gyártani ezzel kapcsolatban, hogy miért óták, hogyan óták, mi nekünk megvan ezzel kapcsolatban a véleményünk, de most úgy látszik, hogy tehát ez intenzívebb lesz ez a támadás.
Elárulja ezt a véleményét, hogy mire gondol?
Az az igazság, hogy valószínű, hogy Magyarországnak a korábbi ugye véleménye vagy politikai hozzáállás az valahogy úgy valószínű, hogy valamennyire védett bennünket. Most pedig Magyarország felkerült az ellenséges országok listájára, és hát valószínű, hogy ezt mutatják rajtunk is. Egyébként a kárpátai magyarságunk, hát így vagy úgy mindig hát az a része volt a Ukrajna lakosságának, amelyen hát játszottak igazából, akár keletről, akár nyugatról. Tehát mi mindig tudjuk, hogy rajtunk fognak mindig példát statuálni minden politikai helyzetben. Tehát mi ezt felfogjuk és hát elviseljük. Mi igyekszünk jó polgárokként megélni a mindennapjainkat, végezni a feladatunkat. Ez egy nagyon kemény helyzet. Mi nagyon vágyunk arra, hogy vége legyen ennek a háborúnak. Tehát minden nap, amit háborúba tölt az ország, az növeli a szenvedésünket. Tehát nagyon sok katonánk van a háborúba. Tehát igazából ez, hogy most jött hozzánk egy néhány drón és felrobbant, ez egy része csak ennek az egész háborúnak, azért mert nagyon sok gyülekezeti tagunk, az végül is ott van a háborúba, és volt, akiket el kellett temetni, és hát minden nap szembesülnöm kell azzal, amikor jönnek kifele az anyukák, a családtagok, azok végig elmondják azt, hogy most már 2 hónapja nem tudtam beszélni, most már 1 hónapja, vagy éppen elmondják azt, hogy tiszteletes tudtam beszélni. Igaz, hogy csak nagyon röviden, csak nagyon rövid időre hozták el a nullásnak hívják nálunk a közvetlen ütköző vonalat, ugye. És akkor elhozzák, egy kicsit megpihennek, és akkor kapnak lehetőséget, hogy telefonáljanak. Ugye ezeket a telefonokat le tudják az okosabb telefonokat követni, úgyhogy azért nem szabad használni a frontvonalon, mert egyenesen oda tudnak lőni a mai eszközök. Úgyhogy ezek az emberek nagyon sokszor így hírzárlatban vannak, és ugye hát nagyon örülnek a hozzátartozók, hogyha hírt kapnak. És hát volt olyan, amikor hát majdnem 3 évig nem tudott semmit az egyik hölgy a fiáról, és aztán jöttek a családtagok, mondták, hogy azonosították a fiút, és hát az utolsó nap a temetés előtt mondták meg az édesanyjának. Úgyhogy ezeknek a terhei, ezek ott vannak rajtunk, tehát a veszteségek, azok ott vannak, még hogyha nem nálunk robban fel egy eszköz, mi ezeket megéljük, csak valahogy úgy van, hogy ezekről nem nagyon illik beszélni. Először is, mert minden beszédet ki tudnak forgatni, és azt tudják mondani, hogy te ez ellenséges indulatból mondtad, így vagy úgy, úgyhogy mindenki hallgat. De azok a hírek azért, amik kiszivárognak, amiket az ukrán sajtóban is lehet látni, ezek igazak. A másik dolog, hogy úgy magunkra maradtunk ezekkel a dolgokkal, mert ugye természetes, hogyha valaki egy országnak a polgára, akkor annak kötelessége a mai szemlélet szerint ugye elmenni és meghalni a hazáért. Ezért lényegében nyugatról is azt látjuk nagyon sokszor, hogy ti feláldozhatóak vagytok. Mi adunk pénzt, és hát egy kicsit így sértve érzük magunkat olyan szempontból, hogy a fotelbe ülve okoskodni és másikat halálba küldeni, az nem biztos, hogy egy rettenetes etikus dolog, és mi egy kicsit úgy érezzük magunkat, és ez nem csak a magyarságra, hanem az egész ukrán népre gondolom, hogy ők a feláldozhatók, és ők nekik ez ugye a kötelességük. Hát a másik dolog az az, hogy kifogynak a falvaink, és ugye akik kint dolgoztak, vagy kimentek korábban, azok biztonságosabban érezhetik magukat egy kicsit, ugye, hogyha nem Ukrajnában vannak, de hát hadd mondjam el, hogy Ungvár 5 kilométerre van a szlovák határtól, vagy mondjuk 20 kilométerre Záhonytól. Tehát ezek a drónok eltévedhetnek, ezek a drónok elveszíthetik ugye az irányítást, vagy akár direkt is átküldhetik őket, és hát nem messze van ez az egész dolog nyugattól sem. Ilyen a helyzet. És az összes teher, ami ugye abból adódik, hogy 5%-os hadiadó van, ugye, hogy a munkahelyek megszűnnek azért, mert egyszerűen nincs, aki elmenjen dolgozni. A mai hírek szerint például Kárpátalján már nem nagyon van kit elvinni. Úgyhogy olyan is megtörténik, hogy mondjuk védve vannak a diákok, de megfogják őket, mert valahol valamiért kis rendetlenséget csinálnak, és akkor azt mondják, na most 25 embert el lehet vinni, és el is viszik. Tehát leveszik róla a védettséget, még azokról a kategóriákról is, amelyek védettséget élveznek. Egy kis lelki nyomás, és ez megtörténik nagyon gyakran. Úgyhogy nagyon sokszor ilyen csatározásokat lehet látni a hadkiegészítősök és az emberek között. Ezek megjelennek nagyon sokszor a hírekben, mert az is igaz, hogy óriási pénzeket gyűjtenek össze. Tehát ez is megjelenik az ukrán hírekben, és a nép az meg valaki az életével fizet, akinek meg még van egy kis pénze, az megpróbálja ugye a pénzét odaadni, de mi fogyunk, tehát mindig több és több férfi van a háborúban, elviszik őket 5. éve, ugye minden ellenőrző ponton mindent tudnak. Én, hogyha megyek például autóval az egyik és másik gyülekezetben, ha megállít mondjuk a határőrség, még ki se szálltam az autóból, az autó rendszáma alapján tudják azt, hogy én vagyok a tulajdonos, tudják azt, hogy védettségem van, mindent tudnak rólam, tehát ez a digitalizáció szempontjából Ukrajna az egyik legfejlettebb ország ebből a szempontból, és igazából, hogyha én nekem nincs védettségem, akkor abban a pillanatban fennakadok ugye a hálón, és akkor szépen fel kell vonulni katonának, ha nem vagy védve. Azt kell, hogy mondjam, hogy 4 évig a lelkészi szolgálatot végzők azok nem voltak védve, hanem én valamikor tavaly augusztusban kaptam meg a védettséget, úgyhogy néha úgy mentem temetni, hogy mondtam a híveknek, hogy hát ha valahol megállítanak és bevisznek, akkor bizony nem lesz, aki elvégezze a liturgiát. És hát nagyon sok olyan temetés van ugye, hogy kint vannak a fiatalok, a rokonok, nem jöhetnek el az idős szülőknek a temetésére, tehát az emberek halogatják sokszor a keresztelőket, mert egyszerűen szeretnék, hogy egy keresztapa, egy keresztanya a családból ott legyen. Ilyen nagyon felfordult igazából a világ. Vannak, akik évek óta bent vannak, ugye nem lépnek ki még az utcára sem, és ez azt jelenti, hogy az összes időst, az összes elesett embert, azt az egyháznak kell ápolni úgy, hogy lassan nincs emberünk arra, hogy ezt megtegyük, mert a kisebb közösségekben annyira ember hiány van, hogyha kimentsz az utcára, akkor olyan, mintha kihalt volna az egész település. Örülsz, hogyha lát egy ismerős arcot, aki mondjuk biciklivel elmegy éppen. Tehát ez a helyzet. Emellett mi úgy tesszük a dolgunkat, hogy tudjuk, hogy nekünk mi a dolgunk, tehát az időseket próbáljuk támogatni, a rászorulóknak különböző segítséggel, szeretetkonyhákkal, élelmiszercsomagokkal, élelmiszerhez juttatni őket. Vannak gyülekezetek, ahol amikor tél van, akkor tűzifával, hasonló dolgokkal, mindegyik közösség másképp éli meg ezeket a dolgokat. Én szolgálok városban is, Ungváron és falun is szolgálok, úgyhogy látom ezeket a különbségeket, de hát azt szokták mondani, hogy mindenhez hozzá lehet szokni, de baj, amikor már a rosszat szokja meg valaki. Hát mi ebben a helyzetben úgy mondhatnám, hogy mint utolsó lelki támasz úgy tartjuk fent ezt a lelki frontot, és igyekszünk segíteni azoknak, akiknek lehet.
Sok mindenre rá szeretnénk kérdezni, miről beszélt itt az elmúlt percekben. Például említette, hogy ön tavaly kapott valamiféle védettséget, hogy önt ne vihessék el katonának. Itt mi lett az általános gyakorlat a lelkészeknek? Jár-e valamiféle védelem? Tehát nem azért, mert hány gyerekük van, meg hány évesek, hanem azért, mert református lelkészek. Szóval mi most ezzel a tényállás?
Ez nem általános dolog, tehát ez úgy működik, hogy mondom a példát, körülbelül 30 ezer gyülekezet volt bejegyezve Ukrajnában a háború előtt. Ebből a 30 ezer gyülekezetből hát nagyjából egy kicsit több mint 10 ezer kapott védettséget. Tehát itt figyelembe vették azt, hogy az egyház az hivatalos, van-e működő szabályzata, megfelele az adóhivatal követelményeinek. Van-e hivatalosan felvett lelkésze? Fizetik-e az adót a lelkész után az állam irányába? Leadja-e az összes hivatalos papírt idejébe? Be volt-e jegyezve az egyház mondjuk 22-re? Tehát ez azt jelenti, hogy az egyharmada gyülekezetek kapták meg azt a státusz, hogy fontos infrastruktúra háború idejéig. És ezeknek a gyülekezeteknek a lelkészei, ha idejében adják be a papírokat, ha idejében minden papírt rendeznek, átmennek az orvosi vizsgálaton, és így tovább, akkor megkaphatják a védettséget. De ott nagyon szigorúan szabályozva van, hogy kik pontosan, például püspök, lelkész, diakónus esetleg, tehát már mások nem nagyon kaphatják meg. Ez azt jelenti, hogy lényegében a mi egyházunkban mindig rend volt ilyen szempontból. Tehát adóztunk, a gyülekezetek azok nagyon betartották a törvényt, és ezért mi első körben abban a szerencsés helyzetben kerültünk, hogy a 80 gyülekezetből 36 bekerült tavaly ebbe a listába. És ennél fogva tudtuk a lelkészeket védeni. Még annyi volt az egyik fontos dolog, hogy az egyház kerület és az egyik megye is bekerült ebbe a listába. A többieket vagy kihagyták, vagy kiszuperálták, tehát valami hiba miatt kikerültek. És ezért elkezdődött szépen lassan az első lépcső, és az első lépcső az úgy hangzott, hogy csak a vezetőit a gyülekezetnek azt védik. Tehát, hogyha ott, mit tudom én, két lelkész van, vagy három lelkész van, akkor az első lelkész az megkapja, a többiek nem. És akkor ez sikerült utána még egy körben feltornázni, hogy még egy néhány gyülekezetbe került, és most volt a harmadik ilyen vizsgálat, aminek köszönhetően volt, aki kirepült az előző listából például, és volt, aki bekerült. Úgyhogy ez nem automatik.
Most az önök tehát egyházát illetően akkor még mindig van olyan református lelkész Kárpátalján, aki úgy fekszik le, ahogy ön is a beszélgetés elején mondta, hogy lehet, hogy nem tudja, mi lesz holnap. Nem olyan értelemben, hogy megéri-e a holnapot, hanem hogy elviszik-e, megérkezik-e a behívója, vagy egy ellenőrző ponton nem szállítják-e be a hat kiegészítő állomásra?
Hát most az a helyzet, hogy mi nagyon sokat dolgoztunk ezen, van egy csapat, nagyon jó viszonyunk van az egyházaknak a felelősével, Kijevben most a püspök úr, vagyis a mi egyházunk, és ugye van egy kis munkaközösség, amiben én is benne vagyok. Mi vagyunk az egyházak tanácsának a soros elnökei, és mi már voltunk, és a mi egyházunk nagyon ilyen fegyelmezett, úgyhogy elég nagy autoritásunk van, és hála Istennek jó kapcsolataink vannak. És látunk jó indulatot az állam részéről, de hát mégiscsak háború van, tetszik érteni. És például most az van, hogy június 6-án lejár az első körben védetteknek a védelme. Lejár az a státusz. És már nagyon, tessék elképzelni, hogy nagyon sok lelkésznek már 7-ére, tehát a következő napra ki van írva a behívója. És most azon ügyködünk, munkálkodunk, hogy hogy lehet ezt megoldani, mert nem lehet automatikusan lesz védett következő időszakra, hanem mindent ugye be kell újra vinni, úgyhogy van ennek egy kis technikai problémája ennek az egész ügynek, de bármely pillanatban bármi megtörténhet. Mi ezeket a dolgokat sokszor megéltük. Tehát mi úgy jártunk 4 évig végezni a szolgálatunkat, hogy csak egy ilyen, becsület szóra mondták, hogy ha lelkész bevisznek, akkor tessék hívni, mit tudom én, a kormányzót, vagy mit tudom én kit, és akkor ő majd segít, hogy mégiscsak tudjál tovább szolgálni. Én magam is sokszor voltam így bent a hat kiegészítőn. Amikor az egység napja volt Debrecenben, akkor én is szerettem volna elmenni a kedves párommal, de bizony hiába volt engedélyem Kijevből, szépen bepirult a körözésre kerültem, jött szépen a rendőrség, bekísértek a hat kiegészítőbe, és akkor utána kezdődik ugye a procedúra, hogy kikerülsz onnan, vagy nem kerülsz ki. Úgyhogy nekünk nagyon sok ilyen élményünk van, nagyon sok lelkészünknek. Úgyhogy semmi sem biztos igazából. Úgy jártam hónapokig, hogy ilyen körözés alatt voltam, úgy jártam szolgálni. Igaz, hogy nem nagyon jártam a városba, mert a városba, ha ilyenkor megállítanak, akkor rögtön bevisznek. Tehát csak a templomba, meg a parókiára vezető utat tettem, meg még vásárolni is a párom ment. És akkor néha úgy kellett menni temetni, hogy már mondtam, hogy nem voltam biztos, hogy odaérek, vagy mert temetni menni kell, tehát nem mondható, hogy nem. És nagyon sok lelkész volt hasonló helyzetben, tehát a javarésze, mert nekem már a gyermekeim idősebbek, én voltam katona, és az első nap megjelentek rögtön, hogy átnyújtsák a behívót. Tehát én így éltem meg a háború első napját, meg a 14-es konfliktust is, ugye, amikor Donyeckbe bevonultak az oroszok.
Igen, erről már Magyarországon sokan megfeledkeznek, hogy ez az egész nem 22-ben, hanem 14-ben indult valóban.
Igen.
Picit mesélne nekünk arról, hogy milyen érzés, amikor kivillan ez a piros lámpa, körözés jön, beviszik a hat kiegészítőre, és ott mi történik? Ön megpróbálja fölhívni a kormányzót, a püspökét, elmondja, hogy de hát van ez az ígéret, vagy akkor itt elindul egy ilyen nyomasztó procedúra, vagy hogyan képzeljük el ezt a helyzetet?
Addig tud az ember valakit értesíteni, ameddig be nem kerül, bent már nem tud telefonálni, meg nem tud kommunikálni, általában elveszik a telefonját, bár ez jog ellenes, de háború van. Tehát itt nem arra megy a játék ki, hogy ugye ki vagy te. Itt az a helyzet, hogy mindenkinek kötelessége elmenni, és ugye ha kell meghalni, és így tovább, és így tovább. Tehát itt így közelítik ezt a kérdést, és igazából a kedves páromat szoktam hívni, neki megvan a forgatókönyv, hogy ő akkor kit hív, és kit keres, és akkor így utána érezzük azt, hogy vagy sikerült, vagy nem az egész dolog.
És az elmúlt 4, lassan 5 évben tud olyan lelkész kollégájáról, aki a Kárpátaljai Református Egyházkerületben szolgál, és túljutott ezen a procedúrán olyan értelemben, hogy végül elvitték katonának, vagy sikerült eddig a pillanatig, amíg beszélgetünk, mindenkit végül ebből a hat kiegészítős helyzetből kihozni?
Hála Istennek mindenkit sikerült eddig. Úgyhogy csak hálával állhatok meg a mindenható előtt, meg azok előtt, az emberek előtt, akik értékelik a munkánkat, mert Kárpátaljai Református Egyház külföldi kapcsolatainak köszönhetően is az egyik legaktívabb abban a munkában, amit a lakosság, a menekültek megsegítésében végzünk. És ugye nekünk van egy nyelvi határunk is igazából, amit nem mindenki tud átlépni, és ugye a katonaságban inkább szláv nyelven beszélő emberek vannak, de az egyház például a katonai szolgálatot, kápláni szolgálatot végző lelkészeket, azokat próbálja támogatni, a családjukat, gyűjtünk nekik, és hasonló dolgok vannak, mert van itt egy kvóta is ilyen szempontból az egyházok számára, hogy ugyan egy részét a lelkészeknek tudjuk védeni, de egy része a lelkészeknek kápláni szolgálatot kell, hogy végezzen. És van olyan, amely hivatalos, tehát hogy fizetést kap, rangot kap és hasonló dolgok, és van olyan, amely önkéntes. És hát a mieink azok inkább ezt az önkéntes lehetőséget kapják meg igazából. Úgyhogy ez a másik oldala a lelkészi szolgálatnak. Tehát nem arról van szó, hogy teljesen kivonja magát az egyház az egész helyzetből, hanem ilyen oldala is van.
És ezt hogy élik meg ezek a lelkészek? Bizonyára beszél velük?
Hát mindenkinek nehéz. Én úgy látom, hogy hősiesen állnak, ez általában úgy szokott lenni, hogy amikor helyzetben van, stressz helyzetben, nyomás alatt van valaki, akkor nem akkor szokott összeomlani, hanem amikor elmúlik, akkor érzi nagyon sokszor ennek a súlyát. Tehát én szerencsés helyzetben vagyok, nekem a kedves párom pszichológus, és mi mentálisan nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezt mi le tudjuk küzdeni, megküzdeni, lelkésztársainknak igyekszünk segíteni, de hát mégiscsak az ötödik évben vagyunk. Ugye, és előtte volt Covid, hasonló dolgok, ami az egyházra nagyon rossz hatással volt, ugye, volt olyan, hogy ugye istentiszteleteket nem lehetett tartani. Igazából a templomokat a Covid ürítette ki, és Kárpátalja egy nagyon jó hely volt templom látogatottság kérdésében, és lelkészként látni azt, hogy elfogynak az emberek, hogy háborúban vannak, hogy nem biztos, hogy visszajönnek, látod, hogy mennyire szenvednek azok, akik itthon várják őket, látva, hogy mentálisan sokan összeomlanak, mert a szokták mondani, hogy háborúban nem ugyanaz az ember megy el, amelyik hazajön, mert aki hazajön, az már nem ugyanaz az ember. Tehát annyira megváltozik az egész helyzete, élete, mentalitása, úgyhogy igazából csak nagyon-nagyon hosszú idő múlva fogunk tudni eredményeket mondani arról, hogy milyen hatása van ennek. Ráadásul ugye ezek már nem a régi konvencionális háborúk, hanem a drónoktól való félelem, akár a harctéren, akár attól, hogy bármikor ugye szétrombolhatja a házadat, tehát ez megjelenik az emberekben, és van egy ilyen érdekes lélektani hatás is, amit a hadseregben is mondanak, hogy hát a 40. nap után eltűnik a katonákban is a félelem, már ő nem vigyáz annyira, már nem bújik annyira, már megjelenik ez a hát lesz, ami lesz gondolkozás igazából. Úgyhogy érdekes folyamatokat élünk meg ilyen szempontból. Úgyhogy ez jó lenne, ha minél hamarabb véget érne ez az egész helyzet. Mi benne vagyunk ebben, nagyon-nagyon nem szeretnénk, hogy ezt mások is megéljék, de nagyon-nagyon örülnénk, hogy azon ügyködnének, hogy ne hosszabban tartson ez, hanem minél hamarabb vége legyen ennek az egésznek.
Ugye említette, a gyülekezeti tagok is értelemszerűen vannak a behívottak között, ott vannak, voltak, vannak a fronton. Az felmerült-e a lelkészekben, az egyházukban, hogy valamiféleképpen kellene közöttük szolgálni, tehát ugye tábori lelkészi intézmény létezik mondjuk a Magyar Honvédségen belül. Én amikor elindult a háború, akkor úgy tudom, hogy akkor utána kérdeztem, akkor nem volt ilyen szolgálat az önök egyházában. Ez változott az elmúlt 4-5 évben? Van-e ilyen törekvés, vagy van-e olyan lelkész, aki volt már fronton ön akcióból úgymond, még ha nincs is ez intézményesítve? Hogy állnak ehhez a kérdéshez most?
Tehát az első dolog az az, hogy tehát mi próbáltunk ebben lépni. A magyarokat nem olyan jól tolerálják Ukrajnában. Ugye az elmúlt időszakban igen sok konfliktus volt emiatt, és tehát nem tartozunk a nagyon megbízható kategóriába szerintem a katonai szolgálatban. Ezért, amikor mi kértük a hivatalosan, hogy legyen kápláni szolgálat, akkor nekünk azt mondták, hogy gondolkoznak rajta. Én magam intézkedtem ilyen kérdésben, mert az egyik kollega, aki ukránul beszélt, aki az ukrajnai református egyháznak a tagja volt, ő kérte, hogy próbáljak segíteni neki, mert kellett egy küldő egyház, és akkor mi megpróbáltunk odaállni, és nem sikerült elintézni, hadd mondjam el, a hivatalos szinten. Viszont azon a szinten, hogy vannak lelkészeink, akik kijárnak a frontra, és találkoznak magyarokkal, ez működik, ilyen van. A másik dolog az az, hogy ugye egységben ezek szét vannak dobálva. Nem egységes a magyar csapat. Nem tudod azt megcsinálni, hogy akkor most elmentsz egy helyre, és akkor ott találkozol magyarokkal, hanem szerte szét vannak dobálva. Tehát fizikailag igazából ez szinte megoldhatatlan. Az viszont megoldott, hogy nekünk megvannak ezeknek az embereknek a telefonszámai, és mi szoktunk velük beszélni. Tehát amikor lehetséges. Mert ez is úgy van, hogy tehát nem tudsz kimenni a nullásra, amikor ott egy olyan 30-40 kilométer a frontvonalhoz, az állandó ilyen drón megfigyelés alatt van. Tehát ott bármikor, hát egyszerűen kilőnek, vagy lebombáznak egy drónról. Tehát ezért a mi egyházunkban mi ezt a módszert próbáljuk, hogy a rokonokat támogatjuk, és próbálunk kapcsolatot tartani. Azért tartunk online istentiszteleteket nagyon sok gyülekezetben, mert van egy része a híveinknek, akik szerte a nagyvilágban vannak, és velük is szeretnénk kapcsolatot tartani, és ugyanakkor ezek az igehirdetések felkerülnek a hálóra, és ugye ők meg tudják később is nézni. Ráadásul nekünk nem olyan sok lelkészünk van, tehát mi hát kicsivel többen vagyunk, mint 70-en, a 108 gyülekezetre. Tehát nekünk még azt se lehet kimondani, hogy minden egyes gyülekezetre van egy lelkészünk.
Beszélgetésünk első perceiben mondta azt, szó szerint már nem tudom idézni, de a lényege ez volt. Minden nap úgy fekszem le, hogy nem tudom, hogy holnap fel fogok-e ébredni. És ezt nyilván ugye arra célzott, abban a kontextusban mondta, az ungvári drónos esemény, orosz támadás kapcsán mondta ezt, tehát hogy nem tudhatjuk, hogy mondjuk ahol ön alszik, az támadás alá kerül-e. Hogy lehet így a mindennapokat élni, úgy, hogy közben az ébren töltött idejét pedig az elmondottak alapján például azzal tölti, hogy a lelkészeket próbálja mentesíteni a behívó alól, intézi ezeket a dolgokat, segíti a gyülekezeti tagokat, a távol lévőket, akiket lelki gondozni kell, temetni megy. Szóval, hogy amúgy is a hétköznapjait átszövi ez a háborús helyzet a munkáját illetően, és közben még este is úgy hagyja álomra a fejét, hogy lesz-e holnap. Hogy bírja ezt lelkileg az elmúlt 5 évben?
Nem vagyok egyedül. A párommal vagyok itthon, nagyon sokat beszélgetünk. Az az igazság, hogy talán akkor volna nehezebb ez, hogyha az embernek nem volna mit csinálnia. De hát nagyon áldott dolog tud lenni az, hogy te megteszed azt, amit megtehetsz, és nem haszontalan vagy, hanem megéled a mindennapjaidat. A másik dolog az, hogy valamikor az egyik pszichológus, aki a koncentrációs táborba került, azt mondja, hogy ha van miért, akkor a hogyant azt megtalálod, hogy hogyan tedd meg. Hát mi is reménykedünk, hogy vége lesz a háborúnak, és eljön a változásnak az ideje, és elmúlik ez az egész szörnyűség. Sokszor nehéz ezt kivárni, mert a világ az olyan, mint a kis buta játékos gyerek, aki nem hiszi el azt, hogy ez komoly dolog, ez szenvedés, néha játéknak fogják fel, még a nagy politikusok is, akik nem éltek meg soha háborút vagy veszteséget, de amikor hát orba veri őket az ajtó, ahogy mondják, és rájönnek arra, akkor egyszer csak eljön az ideje annak, hogy abba hagyják. Hát mi is azt várjuk, hogy felnőjön a világ. Sajnos nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek a vége, de biztos, hogy vége lesz. És mi az utána való dolgokra készülünk. Ez pedig nem kérdés, hogy éppen a krízis helyzetben van legnagyobb szükség arra, hogy megtegyük a munkánkat, és hát a másik ilyen dolog, hogy minden krízis az növekedést ad. Hogyha túléled, akkor erősebb lesz a hited, erősebb lesz a tapasztalatod, egészen te is erősebb ember leszel, hogyha túléled ezeket a dolgokat. Úgyhogy biztos, hogy minket más dolgok érdekelnek, mások az értékeink, más tartunk értéknek, mint mondjuk egy békés világban élő ember, aki meg se érti. Tehát igazából az a probléma, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy amíg nem jártál a másik cipőjében, addig nem tudod, hogy milyen, és ne ítélkezz fele. És hát ez most a mi cipőnk, nekünk kell benne járni. És igazából hát emberileg azt szeretnénk, hogy más ne tapasztalja meg ezeket a dolgokat, kerülje ki, és jó lenne, hogyha bölcsemberek volnának azok, akik megélik a mindennapjaikat, mert a bölcsember az a mások hibájából is tanul, a buta pedig még a sajátjából se. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egyensúlyban van az életem. Az embernek, a keresztény embernek mindig van mibe kapaszkodni. Akinek nincs ilyen támasza, az összetudom omlani ezek alatt a terhek alatt. Persze ezt nem nagyképűen tudja elmondani az ember, mert bárkinek lehet az életében olyan pont, amikor már egyszerűen nem bírja tovább. Egyelőre mi benne vagyunk, és ebből az egész helyzetből próbáljuk kihozni a lehető legjobbat.